Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy újra karácsony ünnepe lehet. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk a gyülekezetben. Köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk téged azért, mert elküldötted a te drága fiadat. Urunk, olyan sok embernek nem ünnep ez a karácsony, vagy éppen szomorúság kapcsolódik hozzá, vagy éppen megcsömörlöttség, érzelmi hidegség, ridegség. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy mi örvendezzünk ezen a karácsonyon, örvendezzünk a te fiadnak, és meghódolva imádjuk őt, aki nem csak a zsidóknak született, hanem nekünk is, akik nem vagyunk azok, nekünk is született, azért, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen, eljött erre a földre, a te akaratod szerint és az ő akarata szerint, hogy érettünk áldozatot mutasson be a Golgota keresztjén, aztán feltámadjon és visszatérjen a dicsőségbe. Köszönjük, atyánk, hogy fiadat is imádhatjuk. Köszönjük néked, hogy éppen szent lelked az, aki erre indít most is minket. Szeretnénk, fiú Isten, Jézus Krisztusunk, téged is imádni. Te vagy a mi megváltónk. Valljuk, hogy te vagy a mindenségnek az ura. Valljuk, hogy vissza fogsz egyszer jönni, ítélni élőket és holtakat. Valljuk, hogy te vagy az, akit régóta vártak. Ádám és Éva utódai, és olyan jó, hogy eljöttél. És olyan jó arra gondolnunk, hogy van ennek az emberiségnek megváltója, akkor is, ha nem kellenek az emberiségnek ez a megváltó. De nekünk kell lesz. Segíts, hogy kelljél igazán, hogy a szívünkbe fogadjunk hitáltal, hogy egészen a tiéd legyünk. Oda számba magunkat te neked. Kérünk, így áld meg ezt az ünnepet a számunkra. Most is szólj hozzánk, Urunk, a te igédből. Add, hogy közelebb vigyen azt te hozzád, megerősítsen a benned való hitben, reménységben és szeretetben. Kérünk téged, hogy áld meg közösségünket, hogy egymás iránt is szeretettel tudjunk fordulni itt is, de családjainkban is, ott, ahol éppen lennünk kell. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, ahogy írva található Máté evangéliumának második részében, az első 12 versben. Leülve figyelemmel hallgassátok Urunk igéit. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván: hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjte minden főpapot is, a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképp sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai közt, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hívatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudok alá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondta nekik, elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihest pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, míg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek, és bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Kedves testvéreim, Máté evangéliumából az egyik legismertebb karácsonyi történetet olvastuk el, melynek középpontjában a megszületett Jézus áll, akit keresnek, akihez eljutnak, akit imádnak, akit megajándékoznak a keleti bölcsek. Máté evangélista azt akarta érzékeltetni az olvasóival, hogy az, aki megszületett, nem más, mint akit a zsidók mindig is vártak, a messiás, a Krisztus. Aki nem csak a zsidóknak, hanem a pogány embereknek is, a nem zsidóknak is a megváltója, az üdvözítője. És legfőbb királya is egyúttal, aki előtt le kell borulniuk, akit imádniuk kell, teljes odaadással tartoznak neki. Hiszen ő Isten messiása. Éppen ezért az evangélista olyan történeteket rögzített, elsősorban olyan történeteket rögzített az evangéliumában, melyek pontosan ebbe az irányba inspirálják az olvasókat. Ismerjék fel, hogy Jézus, a názareti Jézus maga a megígért messiás, a zsidók és nem zsidók üdvözítője, megtartója, megváltója. Itt a felolvasott történetben tulajdonképpen azt mondja el, hogy kik voltak azok az első pogány emberek, akik Jézushoz jöttek és leborultak előtte és imádták őt, hódoltak neki. Ezek voltak napkeleti bölcsek. Telefont kérem, hogy kapcsoljuk ki. A napkeleti bölcsek. Mai napon is ezzel szeretnénk egy picit foglalkozni, illetve velük, meg holnap is. Úgyhogy a két istentisztelet bizonyos értelemben kiegészíti egymást. Ma azt szeretnénk megvizsgálni először, hogy kik ezek az emberek tulajdonképpen. Aztán arra figyelnénk, hogy miért keresik ők a zsidóknak a királyát, harmadszor pedig, hogy hogyan találtak reá. Nézzük tehát, hogy kik ők. Most a legtöbb ember testvéreim az én tapasztalataim szerint azt gondolja, hogy ezek az emberek ilyen királyok voltak. Na hát, nincs szó királyokról. Semmi jele nincs annak, hogy királyok voltak. Még az ókori egyházi atyák is papokról beszélnek, nem királyokról. Nincs szó arról se a történetben, amit már itten megszoktak némelyek, hogy úgy hívták őket, hogy Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Nincs, a nevük nincs is felírva. Nem tudjuk, mi volt a nevük. Ezeket valaki kitalált, aztán utána harsogja a fél világ, hogy királyok voltak, Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Még arról sincs szó, hogy épp hányan voltak. Nem tudni, hogy hárman voltak-e. Három ajándékot hoztak, az biztos. De hogy ebből hogyan következik, hogy tehát hárman voltak, azt elég nehéz megállapítani. Lehet, hogy ketten voltak, lehet, hogy öten voltak. Nem feltétlenül lényeges, de azért, na megjegyezzük, hogy ha ezek az emberek azok voltak, akiknek mindjárt megmondom, hogy kik voltak, akkor nem is valószínű, hogy tevével érkeztek. Mennek a három, az ábrázolásokon a tevékkel. Mert ezek onnan jöttek, ahonnan jöttek, akkor azok nem tevével jártak, hanem lovakkal. És az utolsó ilyen megjegyzés, ami viszont biztos, hogy nem igaz, hogy nem a jászolnál vannak, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy bementek a házba. Tehát már nem az istálló jászlában voltak, mióta volt Jézus, hanem már nagyobbacska gyermek volt, amikor ez az egész esemény lezajlódott. Tehát nem karácsony estéhez kötődik ez a sztori. Hát ezek ilyen emberi legendák, amiket el szabad felejteni. Nem kell ezekhez ragaszkodni, mert ragaszkodni kell az, amit a Biblia mond. Mert akkor jó úton járunk, mindig. Nézzük, mit mond akkor a Biblia. Máté evangélista úgy nevezi ezeket az embereket, hogy mágoi. Mágoi, ez görög szó. De kik voltak ezek a mágolyok? Ugye így fordítja el, hogy bölcsek. Honnan, kik voltak ezek az emberek? Nos, ezek a mágolyok, testvérek, több forrásból is elénk rajzolódnak. Volt a Krisztus előtti 5. században egy görög történetíró, úgy hitták, hogy Hérodotosz, és ez felsorolja a méd népnek 7 törzsét, és mondja, hogy az egyik törzs neve Magi. Magi, vagy úgy is mondja Mager. Magi. És azt mondja, ez egy papi törzs volt. Papi törzs volt a médek között. A médek 7 törzse közül az egyik törzs. Papok. Ezek a papok a Zoroaszter vallásának voltak a papjai. Azt a vallást celebrálták. Most arról nem beszélünk, megnézhetitek az interneten, de ma is vannak, akik a Zoroaszter vallását vallják. Indiában a parszik azok, akik ezt a vallást gyakorolják. De nem csak Hérodotosz emlékezik meg ezekről a mágikról, hanem egy Porfirius nevű ember is, aki azt mondja, hogy ezek az emberek természettudósok voltak. A természet titkaival foglalkozó emberek voltak, matematikusok, csillagászok, orvosok, filozófusok, elismert tekintélyei annak a kultúrának. Tehát papok és egyúttal koruk tudósai. Abban az időben a tudományról csak egy dolgot jegyzek meg, nem volt egy olyan tiszta természettudomány, mint ami ma van, hanem kicsit belekeveredett az okkult tudomány is, és így például nem csak csillagászoktal foglalkoztak, tehát nem asztronómiával, hanem kicsit belekeveredett az asztrológia, a csillagjóslás is a tudományba. Papok, akik tudósok is voltak, filozófusok is. Strabó egy újabb történetíró, azt jegyzi meg ezekről a mágikról, hogy ők voltak a méd népnek az erkölcsi példaképei. A népük legjavának számítottak. Semmi közük nincsen tehát ilyen gazemberekhez, ilyen csavargókhoz, vagy egyéb alakokhoz, hanem erkölcsi példaképként igyekeztek viselkedni a népükben. Kiderül az is, hogy ezek az emberek tanítottak másokat. Úgy nevezték például Babilonba ezeket a bölcseket, hogy Ummanu, Dániel könyvében találkozunk velük, erről még majd beszélek egy kicsit, és volt egy iskola, ahol ezek tanítottak. Azt meg úgy hívták Bit Hummu, a tanulásnak a háza. Ők oktatók is voltak. Valószínűleg ugye, nem ezek az emberek médek voltak, nem babiloniaiak, de a babiloniaiak után jöttek a médek, és aztán méd perzsa birodalom bontakozott ki a világtörténelem színpadán, azon a vidéken. Itt egymásnak adták a szokásokat az emberek ezen a vidéken, és ha jött egy újabb birodalom, az nem azzal foglalkozott, hogy mindjárt megsemmisítette az előző birodalomnak mondjuk a közigazgatási rendszerét, vagy oktatási rendszerét. De ha már néztük itten Hérodotoszt és Porfíriuszt és Strabót, akkor nézzük a legbiztosabb ókori forrásunkat, a Bibliát. A Bibliában, az Ótestamentum könyveiben is találkozunk ezekkel a mágikkal. Ahogy említettem, Dániel könyvében újra találkozunk azokkal az emberekkel, akik Nabukodonozor királynak az udvarában éltek, és akiknek az élére állította Nabukodonozor Dánielt. Azt olvassuk Dániel könyvének a második részében, hogy az összes birodalmi bölcseknek, akik a király tanácsadóiként is funkcionáltak, az élére állította Dánielt, mert Dánielben nagyobb bölcsesség volt, mint ezekben az emberekben. Egy hívő zsidó embert, aki kész volt az Istenére és a hitére, akár az oroszlánok vermébe is vettetni. És aki nem hagyta, hogy csak úgy változtatgassák a nevét. És nem ette meg azt, amit elébe adtak. Már fiatal emberként is. Egy hithű ember volt. Tehát Dániel könyvében is találkozunk a Nabukodonozor király mágiaival. Aztán a Jeremiás könyvében is találkozunk Nergal-Sar-Ecer nevű ember mellett, illetve a neve mellett áll ez a név, hogy ő Rab-Mag volt, Rab-Mag, ami azt jelenti főmág, főmágus, fő bölcs, a bölcseknek a vezetője, vezető mági, így mondanánk görögül. Nos, úgy kezd előttünk körvonalazódni, testvérek, hogy Máté evangélista nem csak úgy véletlenül nevezte mágolyoknak, többes számban, vagy mágiknak ezeket az embereket, hanem tudta, hogy kik ezek az emberek. Tudta, hogy ezek jöttek a távoli országból, amit manapság Iránként ismerünk, és annak is tulajdonképpen a király székhelyéről jöttek, mert ezek az emberek, ezek a mágolyok, tudható, hogy mind a babiloni, mind a méd perzsa birodalomban mindig a király közelébe tartózkodtak. Abba az időben, Jézus idejében úgy tudjuk, hogy a méd perzsa terület fővárosa Ekbatana volt, Ekbatana nevű város. Egy magas, 2000 méter fölött fekvő város volt ez, híres falrendszere volt, színesekre voltak festve a falai. És ott élhettek ezek az emberek. Onnan jöhettek ide Jézushoz. Ez több mint 1000 kilométer egyébként, ha lemérjük. Át kell jönni, még egy-két magas hegyen is, de meg sivatagon is át kell kelni. Maguk a médek, ahogy mondtam is nektek, nem tevéken jártak, hanem ebbe az időben lovakon jártak már, viszont lovakkal lehet járni a hegyeken, amikor át kell menni a hegyeken, ott átmennek a lovak, de a sivatagban nem bírják. És a tevék meg nem bírják a hegyet. Tehát azt valószínűleg ők lovakon indultak, aztán való letették őket, és amikor a sivatagban mentek, ott átváltottak megint tevékre. Aztán ki tudja, hogy megint visszaváltottak lóra, vagy tevén mentek tovább egészen a zsidók földjéig, nem tudjuk. De ezek az emberek ilyen, így nézzünk rájuk. Bölcsek voltak. A mai Irán területéről, Ekbatanából érkeztek. Nagyon érdekes, hogy ezt erősíti az, hogy a katakombákban, ahol a római keresztények tartották az első időkben az összejöveteleiket, mindig ezzel a méd perzsa öltözettel ábrázolják őket, és ilyen perzsa fejfedőjük van. Ez egy sajátos öltözék volt, és ezekből meg lehet állapítani, hogy kiről van szó. Pileusnak mondják ezt a fejfedőt, ezzel ábrázolták őket, sőt, nagyon érdekes, amit találtam, egy jeruzsálemi újságíró, Schneidernek hívják, cikket írt a betlehemi születéstemplomról, ahol volt szerencsém egyébként megfordulni. Ebben a templomban található egy negyedik századi aranymozaik. Ez a negyedik századból való. És ennek a mozaiknak köszönheti ez a templom, hogy egyáltalán fennmaradt. A perzsák ugyanis 614-ben mindent leromboltak, amikor hódítottak ezen a vidéken, de ezt a templomot nem rombolták le. Miért? Mert bementek, és megnézték a mozaikokat. És a mozaikokon ott van néhány ember, aki hozzájuk hasonlóan van öltözve. És ezek egy gyermek előtt hódolnak. És azt mondták, hát ezek a mi embereink, ezek közülünk valók, itt jártak, akkor ezt hagyjuk békén, ezt a templomot, ezt nem kell lerombolni. Ugyanúgy néznek ki, mint mi. Nos, nagyjából tehát úgy érzem, hogy eléggé hitelesen meg tudjuk ezt határozni, hogy ezek a Máté evangélista által mágolyoknak nevezett emberek pontosan kik voltak. De menjünk a második pontunkra. Tudnélik, miért keresték ezek a mágolyok a zsidó királyát? Miért keresték? Mikor Jeruzsálembe érkeznek, azt írja az evangélista, azt kérdik az emberektől, hol van a zsidó király, aki megszületett. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, felkeltében, az eredeti szöveg szerint. És azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Tehát azt mondják saját szavukkal, hogy azért jöttek ide, mert keleten látták a zsidók nagy királyának csillagát feltűnni az égen. Na, az ember gondolkozik, hogy miről beszélnek ezek? Miféle csillagról beszélnek? Láthatóan valami különleges csillagra gondolnak, mert azt mondják, hogy a zsidó királyának a csillaga. nem akármilyen csillag, ez a zsidó királynak a csillaga. Láthatóan van valami háttérismeretük, aminek alapján a zsidók megszületett királyát keresik valami csillag miatt, csillag véget. Kérdés, hogy mi ez a háttérismeret, amivel ezek rendelkeztek. És ezt nagyon egyszerű kitalálni, testvérek. Ezek az emberek tényleg láttak egy különleges csillagot az égen, mert figyelték az eget, az égi jelenségeket, és figyelmesek lettek arra, hogy valami különös dolog jelent meg az égen. De mi ez? Kérdezték. Mi ez? És mint asztrológusok, csillagjósok kérdezik, jelent ez valamit? Mit jelent ez? Asztrológia szerint ugye a csillagok valamit jeleznek az embereknek. Mit akar ez jelenteni? Kérdezik. És akkor valamelyiknek eszébe jutott, hogy egy ősi iratban, Mózes tekercseiben olvastak valamit arról, hogy Jákobból egy csillag származik, aki nagy király lesz. Ki is kereshették Bálám proféciáját Mózes 4. könyvében, aki azt mondja, így olvastuk az eredeti szöveget, mondja Bileám, Beornak fia, és mondja a férfi, a nyitott szemű, ő mondja, aki hallja Isten szavait, aki tudja a legmagasabb tudását, aki látja mindenható látomását, leborulva, de nyílt szemekkel, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, felkel egy csillag Jákobból, feltámad egy kormánypálca Izraelből, s átveri Moáb oldalait, és letöri Sétnek minden fiát, és Edom birtokká lesz, és Szeír is birtokká lesz, és az ő ellenségei mind, mi alatt Izrael megmutatja erejét. Uralkodó származik e szerint Jákobból, aki egyszerűen a környék minden népét le fogja győzni, egy nagy király lesz, és Izrael pedig naggyá teszi. Ez az egyetlen olyan bibliai hely, testvérek, az Ószövetségben, ami egy csillagot, egy királyi jogart, illetve Jákob törzsét egybe kapcsolja. Itt ebbe a profécia, ott van Jákob törzse, ott van a királyi jogar, a királyi pálca, és ott van egy csillag. És ezek az emberek, ezek a mágolyok, ismervén ezt az írást, összeállt fejükben a kép. És mondják, ez a rendkívüli jelenség, ez a mindennél ragyogóbb csillag azt jelenti, hogy megjött a Jákobból való, tehát a zsidók közül való király, akiről századokkal ezelőtt beszélt egy ember. Ez pedig biztos nem valami jelentéktelen királyocska, hogyha egy csillag jelzi a megérkezését, mert ez azért nem megszokott dolog, sőt, egyenesen szokatlan dolog. Hát ez valami furcsa király lehet majd. Menjünk el kell mennünk, meg kell látogatnunk, mert ez egy nagyon nagy király lesz. Summa summarum, hogy azért jöttek ide ezek az emberek ezzel a kérdéssel, hogy mi hol van a zsidó királya, aki megszületett, mert a bibliai Bálám proféciáját juttatta eszükbe az égi jelenség, ami egy hatalmas, győzelmes zsidó király érkezését jelezte előre, sok száz évvel, ami ugyancsak megint csak nem természetes. És ezek az emberek úgy gondolták, hogy akkor mindegy, hogy mennyire van ide, hogy 1000 kilométer, vagy át kell menni még a Zagroszon, vagy nem tudom melyik hegységen, meg sivatagokon, mi megyünk. Ott akarunk lenni. Vonzotta őket valami ehhez a Jézushoz, és indultak, és érdeklődtek. De testvérek, jó, mondjuk föltűnt egy csillag, eszükbe jutott a Bálám proféciája a Bibliából. De azért egy kérdés azért fölmerül bennünk, amikor ezt így halljuk, bennem fölmerült, lehet, hogy bennetek is fölmerül, hogy hát honnan ismerték ezek Mózes iratait? Honnan ismerték egyáltalán ezt a Mózes 4. könyvét? Abban a Bálám proféciát? Honnan? De testvérek, annyira érdekes, hogy erre nem olyan nehéz válaszolni. Ugyanis tudjuk, hogy a júdeai zsidókat a Krisztus előtti 6. század elején, Krisztus előtt 586-ban a babiloni birodalom fogságba vitte. Krisztus előtt 586-ban jöttek a babiloni birodalomnak a seregei, és hopp, a zsidókat szépen transportálták, és kivitték őket Babilon területére, és köztük volt a papi származású Dániel is. Az akkori zsidó arisztokrácia egyik üdvöskéje. Egyik jeles kis tagja, nagy reménysége. És Dániel könyvében olvassuk, hogy ő nagyon ragaszkodott az ő atyái hitéhez és az ő atyái istenéhez. Ennek ellenére nagy karriert futott be már a babiloni uralkodók alatt is, mert ahogy mondtam nektek, Nabukodonozor király őt az ő saját bölcseinek az élére állította, mert Dániel volt az, aki megmondta, hogy a királynak az álmát, nem csak, hogy mit jelent az álom, hanem megmondta, hogy mit álmodott a király, mert Isten megmondta neki, utána megmondta annak az álomnak a jelentését is. És Nabukodonozor ez annyira lenyűgözte, hogy a birodalom élére állította. Igen ám, de nem csak, hogy a birodalom élére állította, hanem a mágiknak, az ottani bölcseknek a vezetőjévé tette, testvérek. És nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez a Dániel ezeket a bölcseket, akiknek az élére állítatott, szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy tanította az Isten igéjére. Arra az igére, amit ő tanulmányozott, írja maga írja az ő könyvében, hogy kutatta a szent iratokat. És onnan jött rá egy-két dologra. Az Isten iratait kutatta, és ő ezeket az iratokat, amiből a saját bölcsessége is származott, tanította ezeknek az embereknek, ezeknek a babiloni bölcseknek. Erre utal az, hogy volt egy zsidó utazó, ez nagyon érdekes történetek ezek, Tudelai Benyáminnak nevezték, 1160-tól 1163-ig bejárta az egész keleti vidéket, tehát több éven keresztül utazgatott ott, azokon a területeken, ahol amik ilyen bibliai területek voltak. És leírja azt, hogy eljutott Babilonba, és ott is eljutott Bajbalba, vagyis Bábelbe. És végig látogatta az ottani emlékeket, és leírta, utána tudtok ti is nézni, hogy eljutottam abba a zsinagógába, amit Dániel épített Babilonban. És bement abba a zsinagógába, és ott látta, hogy mondta, hogy ezt azt mondták neki, az ott én, ezt még Dániel építette. Az holt biztos, testvérek, hogy Dániel misszionárius volt. Ő nem csak a zsidóknak épített zsinagógát, ahol tanították az Isten igéjét az embereknek annak idején, hanem épített lelki értelemben zsinagógát, mert a babiloni bölcseket is okíthatta az Isten szent irataira, amik ott voltak nála. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy aztán amikor 539-538-ban megbukott a babiloni birodalom, akik ismerik Dániel könyvét, tudják, hogy Belsazár volt a király akkor, és jött egy méd hadvezér, aki legyőzte, egy éjszaka alatt legyőzte a fővárost, és Dániel ezek után átkerül a médek közé. Sőt, a médek között pedig megjelenik nagyon rövid időn belül Kűrosz király, egy Kűrosz nevű ember, az a világ egyik legnagyobb politikusa volt, ma is úgy emlegetik, hogy egy óriási alakja a történelemnek, a perzsa Kűrosz király, aki aztán végül is hazaengedi teljes szabadon a zsidókat arról a területről, ahol fogságban voltak. Ez a Kűrosz pedig Dánielt átveszi, őt nem engedik haza, hanem ott tartják, valószínűleg nem is akart hazamenni, de vagy ott tartották, mindegy, ott marad, és azt olvassuk a Bibliába, a Dániel könyve 6. részében, hogy őt tette a méd perzsa uralkodó is tulajdonképpen a birodalom vezető bölcsévé. Volt, azt mondja, 120 csatrapa, 120 tartományi főnök, és ezek fölött volt három fő, és ezekben a háromban volt Dániel, és ő lett a főnök, a háromnak a főnöke. Ő volt a birodalomban, a méd perzsa birodalomban az egyik legnagyobb ember. Nagyon érdekes egyébként, hogy az iszlám hívei, a mohamedánok, ugye ők is tisztelik nagyon Dánielt, és ma, ha elmegy valaki Iránba, Szúzába megtalálja Dánielnek a sírját. Egy szentként tisztelik ottan Dánielt. Nagyon érdekes, testvérek, ez, hogy Dániel pedig, én meg vagyok győződve arról, hogy ahogy fiatalabb korában, úgy öreg korában is, ezeket a méd perzsa embereket is ugyanazokból az írásokból tanította. Még fönnmarad, a Krisztus után körülbelül 100-ban halt meg Flavius Josephus, ez a zsidó történetíró, akinek fönnmaradt egy a zsidók történetéről írt nagyszabású műve, és ebben jelzi, hogy áll még ott Perzsiába, áll még az a torony, amit Dániel építetett, ahol, amit eredetileg a perzsa uralkodók temetési helyéül épített, de azt használják csillagvizsgálatra is, tehát tudományos centrumként, és használják könyvtárként is. Tehát szinte minden adat arra mutat, hogy Dániel a szent iratokat őrizte, és mint az ország egyik vezetője, tanította az embereket az Isten dolgaira, testvérek. Egy hót pogány, most így mondom, birodalom élén álló zsidó ember, aki az igaz hitet és a messiási reménységeket elé tárta ezeknek az embereknek, hogy ők is ismerjék. Hát így juthatott el ezekhez a Jézushoz jövő méd perzsa bölcsekhez. Néhány száz év telt el, de ezek ilyen történelmi távlatból semmit nem jelentenek. Eljutott hozzájuk a szent irat, és abból az Istennek a bölcsessége. És nagyon is olvashatták azt a régi könyvet, amit az ő nagy elődjüknek, Dánielnek a könyve volt, amiben megvan írva, hogy csillag származik Jákóból. És ez a csillag, ez egy hatalmas királyt jelent. És ez uralkodni fog mindenen, és nekik menniük kell oda. Hát kedves testvérek, már csak egy kérdés marad itten, ez a csillag kérdése. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert hát azt mondják, egy csillagot láttak, és itt nagy vita folyik az emberek között, hogy mi volt ez a csillag. Legtöbbször azt lehet hallani, olvasni az újságokban itt-ott, hogy itt valami bolygó együttállás történt, amit az asztrológusok észleltek, mert a halak csillagképében a Jupiter meg a Szaturnusz, vagy éppen más bolygókat is szoktak emlegetni, hogy akkor ez együtt állt, és annyira föltűnő volt az égen, hogy ez volt ez a jelenség. Csak hogy ez valóban akkor volt, amikor pontosan lehet tudni, hogy mikor volt ilyen bolygó együttállás, és az bizony akkoriban lehetett, amikor Jézus született, de hónapokkal később, sőt lehet, hogy évekkel később már nem. És ezek a babiloni bölcsek ismétlen nem Jézus születése napján érkeztek oda, hanem később. Amikor Heródes azt mondja, hogy majd elmegyek és tisztességet adok neki, nem mennek vissza hozzá, hogy tájékoztassák, utána Heródes dühös lesz, és minden két éven aluli gyermeket lemészároltat Betlehem környékén. Két év alatti gyermekeket. Szörnyű a dolog, de az arra utal, hogy ez nem, ez már később történt, mint ahogy a bolygó együttállás volt. Itt valami másról lehet szó. És különben is, ha olvassuk a bibliai szöveget, akkor ott is valami olyan megjegyzések vannak, amik arra utalnak, hogy itt nem egy természetes jelenségről van, hanem egy csodálatos jelenségről. De miről, kérdezzük? És akkor, testvérek, most jutatom eszetekbe néktek, hogy hol van a Bibliában olyan, hogy valakik előtt megy valami fényjelenség. Hát tudhatjátok, hogy ezek a zsidók voltak, amikor jöttek Egyiptomból Izrael felé, akkor nappal mondja, egy felhőoszlop ment előttük és vezette őket, éjjel pedig egy tűzoszlop ment előttük. És ez az oszlop, ezt úgy nevezi a Bibliában, hogy ez Isten dicsősége volt. Ez a sökina volt, így nevezik héberül. Az Isten dicsősége ragyogott előttük, és az vezette őket. Ez volt az, ami betöltötte a szent sátrat, ez volt az, ami betöltötte aztán később a templomot, később Jeruzsálembe. Az Isten palástja, így szoktuk mondani. Az Isten jelenlét, Isten nem látta senki, de a dicsőségét, a jelenlétének ezeket a külső megnyilvánulásait, igen, és az egy fény jelenség volt. Egy tűzoszlop. És ez mozgott, ez a tűzoszlop, ez ment ide, ment oda. Szinte, testvérek, ki lemerném tenni a nagy esküt előttetek, hogy ez a csillag, amit itt ezek az emberek láttak, nem egy természetes csillag volt, hanem egy olyan elképesztő fényjelenség az égen, ami az Isten dicsősége volt. Feltűnt nekik, és csillagnak nézték, annak is nevezték, mert nem tudták minek nevezni. Minden esetre fölhívta a figyelmüket arra, hogy hova menjenek. Az írások alapján eljutottak. És aztán utána az az érzésünk, itt a bibliai szöveget olvasva, hogy a csillagot, amikor látták feltűnésében, aztán nem látták utána, egyszer csak nem látják. Megérkeznek Jeruzsálembe, mondja a Biblia, és aztán elindulnak az ottani útmutatás szerint Betlehem felé, és amikor elindulnak Jeruzsálembe, akkor látják meg újra. Onnan vezeti őket már, de addig nem vezette. Csak keleten látták, aztán utána jöttek, és ott látták meg újra ezt a csodálat. És ekkor vezette őket a házig, és megállt a ház fölött. Tehát ilyen nincs. Ilyen csillag nem csinál ilyet, hogy jön, megy, ide-oda megy. Azt megáll egyszer egy hely fölött. A mágik testvérek Isten dicsőségét látták, ami elvezette őket az Úr Jézushoz. Betlehembe, olyan nagyon messzi földről. Volt egy zsidó gondolkodó, itt megjegyzem, David Flüssernek hívták. Ez nem volt egy keresztény ember, de azt mondta, sajnos azokon nem lehet segíteni, akik nem értik mélyebben ezeket a kérdéseket, és akik nem tudják, hogy vannak az ég s föld között olyan valóságok, miket az akadémikus bölcsesség nem tud felfogni. Hát vannak ilyen dolgok. És itt is ilyen történt. Végül, testvéreim, egy kérdést még fölteszek. Végül is hogyan találtak ezek a bölcsek Jézusra? És itt egy kicsit közelebb jövünk magunkhoz is. Nos, azt mondom nektek, hogy nem a csillagnak volt ebbe döntő jelentősége, hanem minek? A csillagnak csak az volt a jelentősége, hogy fölhívta a figyelmüket, vagy eszükbe juttatta mi csodát? A Bibliát. A Bibliát juttatta az eszükbe. A Szentírást. Oda juttatta őket Mózes tekercseihez, a proféciához. Ez volt, ami fölcsigázta az érdeklődésüket, hogy itt valami nagy király született, akihez el kell mennünk. És testvérek, ezek az emberek az írás alapján indultak el a csillagot, aztán maguk mögött hagyták a ragyogó fényt. Maguk mögött hagyták. Mennek Jeruzsálembe, mert tudták, hogy oda kell menniük. Oda megérkeznek, ott mi történik? Nem tudnak semmiről semmit a zsidók. Nem, ők nem tudnak semmiről semmit, de mondja a Heródes király, nagy Heródes király, a nagy gazember, mondja, jöjjetek bölcseim, és mondjátok meg, hogy mi van. Mi ez? És jönnek a zsidó bölcsek, kotorásznak az írásokba, és ja, hát itt van a Mikiás próféta, mondta Krisztus előtt 800 körül, hogy Betlehemből származik a fejedelem. Mi csoda mondja? Hát azt tudjuk, hogy valami messiás király jön, de hogy Betlehemből, hát onnan jön, mondják a rabbiai. Na jó, hát akkor mondjátok, megmondjuk ezeknek a nagy bölcseknek, hogy menjenek Betlehembe, mert azt írta meg a próféta. És megint mi igazítja őket útba? Az írás. Megint az írás, testvérek. És amikor elindulnak az írás nyomán, egyszer csak hopp, följelenik, föltűnik előttük megint az Isten dicsőségének a jele, a csillag. És aztán vezetgeti őket, és megáll a hely fölött, a ház fölött, ahol Jézus van, és oda találnak. Tehát a csillag, testvére, nem a csillag vezetgette őket végig az egész útjukon, hanem az ige vezetgette el őket, testvérek. Az ige által találták meg az Úr Jézust. És itt ez már a mi dolgunk. Ez már érint bennünket is. Mert mi hogy találjuk meg az Úr Jézust? Hogy találjuk mi meg a világ urát, a világ megváltóját, a mi megváltónkat, a mi üdvözítőnket? Úgy, testvérek, hogyha a kezünkbe vesszük a Bibliát, kezdjük olvasgatni, és kezdjük hallgatni a magyarázatát, a tiszta magyarázatát, akkor a Biblia által Isten elvezet minket az ő fiához, hogy megismerjük az ő fiát, és higgyünk ő benne. És legyünk az ő imádóivá, olyan örömmel, ahogy ezek az emberek lettek Jézus imádóivá, teljes örömmel. És adjuk neki ajándékokat, mint ahogy ők adtak neki ajándékokat, és adjuk neki leginkább önmagunkat ajándékba. A szívünket és az életünket. Az íge, testvérek, az Isten ereje, az Isten lelkének az erejét hordozza, és ez által vezet minket az Úr Jézushoz. Lehet, hogy történik velünk is valami furcsa dolog. Elnézést. Hát nem csillag jelenik meg nekünk, de valami furcsa dolog történhet velünk, amik arra szolgál, hogy valahogy kezünkbe vegyük végre a Bibliát, és elkezdjünk azzal foglalkozni. Lehet, hogy betegek leszünk, vagy meghal valaki, vagy én nem tudom, milyen tragédia történik velünk, vagy egyszer csak valami fölkelti az érdeklődésünket, és valahogy Isten igéjét, Isten szavát valahogy a kezünkbe vesszük. És az Isten szava, testvérek, a Biblia, az elvezet minket Jézushoz, mert az egész Biblia, értitek, megdöbbentő egyébként, az egész Biblia Jézusról szól. Az Ószövetség ugyanúgy, mint az Új Szövetség. Ha már itt karácsony van, akkor Luther mondta ezt a gyönyörű képet, hogy a Biblia az egy olyan, mint egy jászol, amiben benne fekszik Jézus. Mindenhol Jézus találjuk meg benne. Mindegy, hogy hol olvassuk. Ő hozzá vezet el bennünket, aki a mi megváltónk, a mi üdvözítünk, a világnak a királya. Aki által a földi életünk is más minőségű lesz, aki által megtaláljuk a pokolból kivezető utat és a mennybe vezető utat, sőt, milyenk lesz az új ég és az új föld, aki által megváltatunk mindattól, ami boldogtalanná üressé teszi az életünket, és megnyerjük mindazt, amivel teljessé lesz az életünk. Az igazi szabadságot, az igazságot, a szentséget, a tisztaságot. Hát segítsen bennünket az Úr az ő igéjével ma is, meg minden napon, hogy eljussunk Jézusig. És azzal zárom be, testvérek, hogy ahogy Isten ezeknek a bölcseknek segített, hogy Jézust megtalálják, a legnagyobb sötétségből jöttek, úgy mondom most nektek, a legnagyobb vallási, meg lelki sötétségből jöttek, de őnekik is volt útjuk, az ige által volt útjuk Jézushoz, akármilyen messze voltak ők, meg távol voltak testi, lelki értelemben az Istentől, volt útjuk Krisztushoz, és Krisztus által az üdvösségbe, úgy van nekünk is útunk. És ezen az úton végig Isten fog minket vezetni, és Isten fogja fölhívni a figyelmünket a Bibliára, és aztán Isten fog utána továbbvinni, tovább segíteni minket, mint ahogy őket is, hogy egészen oda jussunk Jézushoz, és rábízzuk magunkat. Hát engedjétek, hogy Isten elvezessen benneteket, és minket is, engem is, benneteket is, újra és újra, ami drága megváltónkhoz és Úrunkhoz. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy a régi evangélista megírta ezeket a dolgokat, amikből kitűnik előttünk, hogy nem valami meséről van szó, nem valami mitoszról, nem valami régi legendáról, hanem igenis történelmi eseményekről, amelyeket nem lehet megkerülni, amelyek itt vannak, mint egy botrány, egy kő, amiben megbotlunk az úton. Látod, hogy most is átmennénk talán az egész karácsonyon úgy, hogy el se gondolkozunk azon, hogy mi történt, vagy miért történt, és most mégis meg kell tennünk. Köszönjük néked, hogy ebben a világban állt az a jászol is, meg itt növekedtél, meg itt állt az a kereszt is, meg itt volt az üres sír is, meg innen mentél mennybe, és ide fogsz egyszer visszajönni teljes dicsőségedben, Úr Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki magadhoz vezet bennünket, ahogy a bölcseket magadhoz vezetted a legnagyobb sötétségből, legnagyobb lelki távolságból is, hogy megtaláljanak téged. Köszönjük, hogy minket is elvezetsz magadhoz, mert tudod, hogy nélküled az életünk elveszett élet, üres élet, semmi. De veled minden. Veled mindent megkapunk, veled teljessé lesz, veled boldoggá, szabaddá lesz. Tőled nem félnünk kell, hanem örvendezni neked és imádni téged. Segíts bennünket, hogy fölfogjuk ezt a csodát, és engedjük, hogy magadhoz vezess. Köszönjük a Bibliát, az ígét, ami világos kis mécses, ami utunkon, ami oda vezet minket, ahova kell, ami óva hamis utaktól, a tévutaktól, a hazugságoktól, ami az igazságot mutatja nekünk. Segíts bennünket, hogy ígédre hallgató emberekké válhassunk mindnyájan, és így találjunk meg téged. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy nem meditálnunk kell, nem magunkba zuhannunk és úgy megkeresnünk téged. Köszönjük, hogy nem mindenféle ponyvaregényeket kell olvasgatnunk, hogy azok alapján alkossunk képet magunknak te felőled, hanem jöhetünk az ígéhez, és az ígé által megismerhetünk téged, ami megváltónkat, ami hatalmas Urunkat és Királyunkat. Segíts, hogy tudjunk téged imádni ezen a karácsonyon is, és tudjunk benned örvendezni mindnyájan. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, Töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten segít minket, akkor holnap 9 órakor lesz Isten tiszteletünk urvacsorosztással. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Folytatjuk ezt a történetet, mert van még egy-két érdekes tanulsága, és ezeket szeretnénk átgondolni, levonni. Ha tudtok, jöjjetek és legyetek együtt velünk, és örüljünk együtt ennek a hatalmas Jézusnak. Legközelebbi Isten tiszteleti alkalmunk majd óév délelőttjé lesz, hát az jövő vasárnap lesz, úgyhogy a délelőtti Isten tiszteletünk lesz az óév Isten tiszteletünk, ott délután nem tartunk Isten tiszteletet, és új év napján délután 4 órakor lesz legközelebb megint alkalom. Hát akik most nem vesznek részt az úrvacsorosztáson, azoktól innen most elköszönök, és áldott karácsonyt kívánok minnyájuknak. Örvendezzenek az Úrnak, meg szeressék egymást, de legfőképpen az Urat. És akik pedig itt maradnak, azokkal még tudok majd kezet fogni. Az Úr áldjon meg minnyájunkat.